Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Lovas Rozi, színésznő, 2016 és 2024 között a Radnóti Színház színésznője. Jelenleg a Loop Színházi Társulat meghatározó tagja. A Futni mentem, az Itt érzem magam otthon, a Mi kis falunk és a Gól királyság egyik főszereplője. Párosunk másik tagja Eszbíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő egyetemi oktató. 2009-ben a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. Oroszország témájú közéleti műsorok elmaradhatatlan szakértője. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Nem titok, annyit elmondhatunk a telefonbeszélgetésünkről, hogy ugye ilyenkor sokszor mindenféle egyeztetés zajlik, hogy ki kivel legyen összepárosítva. Te Rozi neve hallatán, hát kis túlzással örömújongásba törtél ki. Igen. Miért örültél ennyire Rozinak?
Ugyan mi nem ismerjük egymást, illetve volt egy rövid találkozónk a MÜPA-ban, amikor kölcsönösen bemutatkoztunk egymásnak, de ezen túl mondjuk én annyiban ismertem, hogy megfordulok ilyen-olyan színházakban a feleségem, főként a feleségemnek köszönhetően, aki hát egy ilyen kultúrfalánk valaki, és hát van olyan hét, amikor háromszor megyünk színházba, tehát nekem mondjuk, mint nézőnek vannak benyomásaim, és hát ezekből a benyomásokból szűrtem le, hogy ez egy izgalmas, érdekes dolog lehet, és hát egyébként is jó, ha már beszélgetünk, és magamról úgy egyébként nem nagyon szeretek beszélni, de ha már kell, akkor valaki és valakivel beszéljek, aki nekem rokonszenves. Ennyi.
De az meg tudja az ember magyarázni ismeretlenül, hogy mi érdekli a másikban? Tehát mi az, ami őt izgatja, érdekli, motiválja?
Hát nyilván embere válogatja, hogy kiben mit lát bele az ember, de hát leginkább gesztusokat. Tehát eredendően van, hogy ránéz a másikra, de ez a ránéz a másikra, ez olyan dolog, hogy lehet, hogy valaki szép, de megszólal, meg csúnyul, és van, aki csúnya, megszólal, megszépül. Tehát önmagában a külső az nem biztos, hogy eligazít, de amikor már beszél, gesztusokat látsz, szituációkban látod őt, akkor azért mégis valamilyen kép kialakul benned. Szóval, de mindenkivel kapcsolatban ez más és más, hiszen az élet annyiféle és annyiféle helyzetet teremt, úgyhogy nincs egy általános recept. Hogy ki mitől válik érdekessé, izgalmassá, rokonszenvessé.
Te zavarba jössz, hogy ilyeneket hallasz?
Hát ez most igen, egy kicsit zavarba ejt, egyébként meg nagyon jól is esik. Meg, igen, egyébként furcsa, hogy nem ismerjük egymást, az egy személyes találkozásunk volt, amúgy a Kurták filmnek a bemutatóján voltunk a MÜPÁ-n, amit azt nem tudom, hogy tudod, de ugye a Nagy Dénes az én unokatestvérem.
Azt nem tudtam, de a Dénest ismerem korábbról, és hát én szóval beszéltem is vele, de ezt a kapcsolatot nem ismertem.
De hogy hát ugye most, főleg mostanában nagyon sokat néztelek téged a képernyőn, mindenféle elemzésekben, meg beszélgetésekben, úgyhogy hogy a top 5 ilyen hírforrásunk közé tartozó, úgyhogy ez tényleg olyan, mint egy ismerettség, mert ugye a Becsapódás című előadásunk kapcsán ami megjelent könyvben is, az előszót köszönjük, illetve az ajánlót, mert az ugye nagyon élénken foglalkozik a háború kérdésével, illetve hogy hogyan kúszik be a háború egy család életébe, vagy hogy a különböző tézisek, teóriák, meg mindenféle demagóg dumák, hogy válnak hirtelen élethalál kérdésé.
Ha már szóba jött a Loop Társulat, a Radnótit, neked nagyon nehéz volt ott hagyni, mert amikor legutóbb beszéltünk, akkor én azt éreztem, hogy te ugye helyeden vagy. Tehát úgy a Radnótiban te úgy tündököltél. De most ma már nem vagy a Radnótiban, tehát egyáltalán nem játszol.
Igen.
És a Loop a fő csapás irány.
Nehéz volt ott hagyni, igen, nehéz volt nagyon az a döntés. Az egy komoly ilyen fizikailag, pszichésen és idegrendszerileg is egy nagyon kimerítő időszaka volt az életemnek, amikor ezt a döntést meghoztam. Ez nagyon sok aspektusa van. Tehát én 8 évet voltam a Radnótiban, előtte voltam 3 színháznál 1-1 évet, tehát hogy ez tényleg olyan volt, mint amikor megérkeztem valahova, amire talán vágytam, vagy ahonnan nem akarok máshova menni, és ami az otthonom is. Nagyon sokat tanultam ott, meg szerintem tényleg egy igazi kiváltság így ott lenni, vagy a társulat tagjának lenni. És
volt tényleg... időszak, amikor úgy gondoltad, hogy innen mész majd nyugdíjba?
Nem, ezeken sos, nem. Ez engem mindig riasztott a kényelmes.
Meg a véglegesség.
Véglegesség, a kényelmesség, a megnyugvás, ez nem tudom, ez lehet, hogy ez valamit kezdeni kell, de hogy biztos ez röpített mindig tovább, és pont ez volt az egyik oka az, hogy azt gondoltam, hogy én akkor már hogy van, pedig csak két gyerekem van, de hogy is születtek már. Csak. Tehát igen, az első gyerekem megszületése után azt éreztem, hogy én megszültem ezt a gyereket, én mindenre képes vagyok. Sokkal többre, mint amire gondoltam volna, és biztos egy csomó tudás, tapasztalat, bölcsesség is kerül az emberre azzal, hogy szülővé válik. Azt éreztem, hogy nem feltétlenül jó mederbe van ez tartva, vagy nem jól gazdálkodva ezzel a dologgal. Ez volt az egyik. Másik meg az, hogy sőt, nagyon több dolog van. Van olyan része is, hogy azért egy külszínházban mindenféleképpen belekerülnek kompromisszumok a dolgokba. Tehát a nap végén, amikor te eljátszol egy szerepet, az előtte nagyon sok döntéshelyzeten megy keresztül, kezdve onnan, hogy az igazgatóságnak mondjuk ki kell találni, hogy mi legyen az évadterv, kik jöjjenek rendezni, milyen darabokat játszunk, mi tetszik a közönségnek, mire kapunk támogatást, mi az, ami így elég jó mond, de azért még nem büntetnek meg minket. Az utóbbi években ilyesmikkel is kellett számolni. És akkor valahol a sor végén van az, hogy egyébként neked szükséged van arra, hogy eljátszod azt a szerepet, illetve hogy mit akarunk mondani ezzel a dologgal. És megjelent az életemben az is, hogy az idő, mint olyan, az egészen másféle értelmet kapott a gyerekeim tükrében. Tehát, hogy...
És amikor te mondjuk fölmész Kovács Adélhoz, és közlöd vele, hogy az a mechanizmus érdekel, hogy jutsz el ide, mondjuk nem alszol előtte?
Ó, igen.
Elpróbálod, megkérdezed a, nem tudom én, a László Zsoltékat, hogy akkor mi legyen, vagy Csomós Marit, hogy akkor most szerintetek mit kéne csinálni? Tehát egy ilyen döntés érzelmi és racionális vetülete, ez hogy születik meg benned?
Én nem vagyok egy nagy ilyen döntőmester. Egyébként ameddig csak lehet húzom ezeket a dolgokat, vagy emésztem magam. Az Adéla rengeteg beszélgetésünk volt, nagyon hosszú, nagyon nagy, sírós, egymásról elgetős beszélgetés.
Sírtatok?
Persze, igen. Hát ő szerintem abszolút értette, hogy miről van szó. Ő értette a női részét, az anya részét, a színészi részét, voltak neki is szempontjai nyilván, mint igazgatónak, és egy picit ez ilyen nehéz elengedés volt, és mondom, sok több részletben beszélgettünk, ő több engedményt is próbált tenni, de addig nem jutottunk el, ami nekem ideális lett volna, és ezért tényleg elérkeztünk egy döntési helyzetig, ami nagyon nehéz volt. És utána maradt még 4 darab előadásom ott, mert abban is megegyeztünk, hogy a meglévő szerepeimet játszom tovább, és az pedig most év végén, tehát november-december környékén, amikor már tényleg egy elég komoly ilyen végkimerülésem volt, akkor döntöttem úgy, hogy bármennyire is húz vissza oda a szívem, meg minden alkalommal jó velük lenni, és ezért is akartam, hogy ezek megmaradjanak, hogy ez a közösség és ez a kapcsolat megmaradjon velük, hogy újból és újból felmegyünk együtt eljátszani egy előadást, de aztán ott is úgy kell döntenem, hogy ez a pár este is sokat számít. Gyerekeimmel való időtöltés, vagy a pihenés, vagy a szétszakadás szempontjából.
Végkimerülés alatt arra gondolsz, amikor rosszul lettél az árvák előadásokon?
Hát az volt talán a gyújtópontja, de utána én még, tehát másnap ugyanúgy mentem forgatni, ugyanúgy végigforgattam a nyarat, végigtoltam az előadásokat.
Tehát ez sem volt olyan vészcsengő, vagy azt mondtad volna másnap, hogy egy kicsit visszatekerem?
Vészcsengő volt, de mivel benne van az ember elvállalt folyamatokban, ezért az volt bennem, hogy csinálom tovább, mert valamikor majd meg kell csinálni, és akkor majd egyszer csak hozok egy döntést, ami majd visszavesz ebből a tempóból, és azt hiszem, hogy elég sokáig ilyen látszat intézkedéseket sikerült nekem eszközölnöm a saját életemen, amire azt gondoltam, hogy micsoda nagy dolgok, amik lehet, hogy azok voltak, csak nem sokat változtattak ezen a tempón, és akkor még egy évet végigcsináltam úgy, sőt, még egy nyarat, és most szeptemberben volt már annyira erős az a vészcsengő, hogy azt mondtam, hogy na most állj.
A csúcson mennyit játszottál egy hónapban? Hány estét?
Hát most novemberben még ilyen 24-25 előadásom volt, ami egyébként, tehát játszanak ennél sokkal többet az emberek.
De te mellette mondjuk forgattad a Gólkirályságot, mondjuk a Mi kis halunkat is adott esetben, tehát anyaként is helyt kell állni, tehát ennek tükrében azért ez egy elég komplex igénybevételnek tűnik nekem.
Igen, az az időszak, amikor az árvákos, akkor például bemutattam a Lányok fiúkat, ami az egy személyes előadásom, ami egy szintén egy brutálisan nehéz témáról szól, de ott egyedül vagyok a színpadon majdnem 2 órán keresztül. Ezután közvetlenül utána kezdtem el forgatni az Itt érzem magam otthon című filmet, ami véletlenül összefolyt, vagy összecsúszott a Futni mentem című film forgatásával, tehát ez egy ilyen lájtos tavasz, és közben folyamatosan játszottam előadásukat. És ez, szóval ugye ez nem normális.
És azt elmondod nekünk, amennyi ránk tartozik, hogy hogy jelzett a szervezetet? Tehát inkább fizikailag, vagy pszichésen?
Már itt most a vége, hát ez már fizikális volt, szóval biztos, hogy összekapcsolódik, nem tudom, hogy lehet jól szétválasztani a dolgot, de hogy tehát már olyan fizikai tünetek voltak, ami biztos, hogy valamilyen ilyen idegrendszeri dolog, vagy egy gondolatból indul akár. Azt hiszem, nekem volt a trigger, hogy így kell, ezt is meg kell csinálni, ez is el van vállalva, most is menni kell, most is ki kell menni a nézők elé, nézni fognak, jó formába kell lenni, utána vacsorát csinálni, utána óviba vinni, utána befizetni, utána nem tudom, próbálni menni, utána még forgatok, tehát hogy csupa ilyen dolog, ami ez annyira leszűkítette a nem is tudom, a privát, vagy a szabadság érzetemet, ami nekem egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy azt értem, hogy nem kapok levegőt, és akkor ez okozott már olyan...
Ez egy pánikrohamszerűség.
Igen.
Az árvák előadás akkor, amikor aztán nötőt kellett hinni, az is olyan volt?
Azt inkább ilyen kisebb idegösszeomlásnak mondanám, nem tudom, mi egész pontosan orvosilag a különbség, de az igen, tehát, hogy és akkor jött először úgy igazán elő, és azért nem tudtam, hogy mi ez.
De
és
színpadon ért
téged? Nem, előtte.
Még előtte.
Tehát mindig összemondjuk a szöveget, az első jelenetet a fiúkkal, és akkor közben. Tehát az is egy olyan nap volt, hogy előtte forgattam, még pont volt időm hazaszaladni a gyerekekhez, utána jöttem nagy örömmel árvákat játszani, mert ez egy biztonságos közeg, ez már nem tudom hányszor. Ja, akkor lett van az 50. egyébként. És akkor mondtuk a szöveget, és egyszer csak így éreztem, hogy valami sötétség, szédülés, egyszerre fázom, és egyszerre kiver a víz, nem tudok se ülni, se feküdni, se állni, semmit csinálni. Így hány ingerem van, de közben viszonyú éhes vagyok, tehát ilyen teljesen összezavarodott állapot, és közben látom, hogy megy az idő, mindjárt jönnek a nézők, és akkor ez tolta fel, és még az utolsó pillanatig azt mondtam, hogy ne, majd az adrenalin az rendbe rakja, hogyha majd bejöttek a nézők, de akkor a Molnár Áron meg fogod, hogy Rózi, ez csak egy előadás, le lehet mondani, meg fogják érteni, ez ennyi, ezt most mi nem fogjuk eljátszani, mert így nem mész fel a színpadra, és akkor ettől meg egyszerre megnyugodtam, és egyszerre fel is adta a szervezetem az egészet, és akkor bementem, vagy bevittek a kórházba.
Azt hiszem, Molnár Piroskánál olvastam ezt a kifejezést, hogy bornélt kötelességtudat. Ez jutott most eszembe. Tehát, hogy ha fenét eszik is, ezt meg kell csinálni.
Igen, és azt hiszem, ez nagyon sok színésznek ez a betegsége, vagy sajátja. Tehát, hogy ez egy olyan komoly üzem, amikor jönnek az emberek, azért is jegyet vettek rá hónapokkal ezelőtt, vagy erre az előadásra, és már nem, ezt nem hiszem, hogy összefügg, mert egy kőszínházi társulatban ugyanolyan borzasztó érzés kimondani azt, hogy most ezt nem bírom lejátszani, mint bárhol máshol. Szerintem nem lehet egy ponton többet játszani, anélkül, hogy ne kopnál el, vagy ne ismételnéd magad, ne a saját megfáradt megoldásaidból dolgoznál. Tehát én szeretek nagyon-nagyon jelen idejűen is jelen időben reagálni. Biztos, hogy voltak olyan pillanataim, amikor azt hiszem, hogy volt olyan előadás, mondjuk. És ez szerencsére a Rúban nincs ilyen, de a régi életemben volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy tehát a szándék és a hit sem olyan erős magában a szerepben, vagy a darabban, vagy az előadásban, és ettől most pihenek egy kicsit, és csak úgy elmondom.
Azt hiszem, értem, mire ilyen gondolsz. Te voltál így valaha nem színpadon, munkával kapcsolatban? Hogy a kötelesség, a határidő, az adott szó, az túlvállalásra késztetett?
Én a pályám elejétől az egyetemi pályám elejétől azt a szokást vezettem be, hogy az első órán elmondtam néhány technikai tudást velem kapcsolatban a hallgatóknak, és az egyik ilyen technikai tudás, hogyha valamilyen oknál fogva 15 percet késnék, akkor többet ne várjanak rám, mert akkor valami olyasmi történt, ami miatt nem fog tudni jönni, és bátran menjenek el az én sűrű bocsánatkéréseimet a fülükben halva. De hát nyilván nem a pályám elején, de a pályám vége felé mondtam, hogy nem emlékszem rá, hogy ez bekövetkezett. lehetett volna bármikor is. Tehát,
hogy késtél volna 15 percet.
Hogy késtem volna, vagy nem mentem volna be. Ha esetleg külföldön mentem, azt mindig előre tudtam, és akkor mondtam, hogy azon a héten ne jöjjenek. Tehát azt a helyzetet nem akartam nekik előidézni, hogy bejöjjenek, és ott szembesüljenek azzal, hogy most az előadó az nincs ott. Egyébként Druck az utolsó pillanatig volt. De mondjuk annyiban szerencsés alkatnak gondolom magam, hogy lehet, hogy előtte Druck van bennem, mert hát másfél óráig le kell kötni az ő figyelmüket, és lehetőleg úgy kell lekötni, én mondjuk katalógus soha az életben nem csináltam, tehát nem kellett beírni, úgy gondoltam, hogy ők felnőtt emberek, és hogyha érdekesnek és hasznosnak találják, akkor a fél év 13. előadásán is ott lesznek, és arra büszke vagyok, hogy ott voltak. Tehát, hogy Druck mindig van bennem, az szinte az utolsó, tehát mielőtt nyugdíjba mentem előtt, és volt Druck.
De mi volt a tétje ilyen rutinnal, előadói tapasztalattal?
Valahol hallottam azt, hogy most ez ugye ilyen, hogy is mondjam, önmegemelő lenne, hogy a tehetséggel egy idő után ez a fajta szorongás is megjön. Tehát, mert azt gondoltam, hogy teljesítenem kell a 10. héten is, a 11. héten is, hogy az érdekes legyen, hasznos legyen, és a következő órán is úgy gondolják, hogy oda kell menni, mert ott valami olyasmit fognak hallani, amit valószínűleg másút nem, vagy kevésbé fogják hallani. Tehát ez a Druck, ez megmarad, de a jó vonásom az, hogy viszont amikor elkezdnek beszélni, akkor ez a Druck elmegy.
Ez kell ugyanaz a színészetben is. Szerintem azt is, hogy van tétje, nem?
Hát abszolút.
Hogy érzed azt. Én is a lányok fiúk előtt mai napig nagyon, szinte egész napot így végig, nem is tudom, izgulom, és múltkor a Jancsi próbálta a férjem azzal megnyugtatni, hogy de látod, hogy ez jó, mert akkor ebből látszik, hogy még mindig milyen fontos neked az, hogy hogyan fog sikerülni, hogy milyen lesz. De amúgy a Töröcsik már is mert kimenni, amikor például Molnár Piroska néztem, hogy Kaposváron ez egy ilyen nagy sztori. Szóval, hogy...
Mert hogy kollega nézte, egy nagy kollega nézte, ezért úgy gondolta, hogy akkor ennek egész más a tétje.
Egész különlegesnek kell lennie, igen.
Te is voltál így, hogy tudtad, hogy nem tudom én, a Mohácsi ott van?
Most hát azt tudja az ember. Hogyha tudja az ember, akkor érzi az ember.
Érzi?
Egy kicsit igen.
De honnan?
Nem, ahogy tudom, ha tudom, hogy ott van valaki, aki fontos, hogy nézi, akkor ezt belülről érzem, hogy átjárja a gondolataimat, vagy ilyesmi.
Jobb leszel tőle, felszabadultabb leszel, vagy pont, hogy...
Ez meglepetés mindig.
Meglepetés?
Tudom, igen, tehát van, amikor leblokkol, nem leblokkol, de van, amikor érzem, hogy elveszi a gondolatokat az igazán fontos dolgoktól, és van, amikor meg éppen átsegít azon, hogy miatta most nagyon nagy kedvem van, vagy ilyesmi.
Az, hogy ilyen nagyon pontos, nagyon fegyelmezett ember vagy, ez a nevelőapukádnak volt köszönhető, aki ugye katonatiszt volt?
Katonatiszt. Hát lehet, hogy az volt. Talán nem is a nevelőpapám, hanem az anyukám iránt érzett szeretet. Tehát, hogy nem is tehát, hogy azt nem akartam, hogy miattam legyen konfliktus a családban. Tehát nem tudom, érthető vagyok-e, tehát, hogy azért voltam fegyelmezett, azért próbáltam teljesíteni, mert nem akartam, hogy szóvá tegye a nevelőapám, hogy mármint az édesanyámnak, mert valahogy úgy gondolkodom vissza a 18 év előtti életemre, hogy hát, ha valami jó van bennem, azt az édesanyám és a Traffordban elköltött 4 gimnáziumi év tette belém. Tehát ez a kettő az, amire, ha így visszatekintek, akkor ha van bennem valami jó, valami nemes, akkor ebből a két forrásból táplálkozik. Tehát úgy pontisítanám, hogy ez a helyzet, hogy nem édesapám nevelt, hanem egy katonatiszt, aki egyébként, amikor felnőtt lettem, egészen kisimult a kapcsolatunk.
Mert hogy korábban ez konfliktusos volt.
Hát konfliktusos volt, de én a konfliktust azért kerültem. Tehát én nem akartam beleállni konfliktusokba, éppen azért, mert nem akartam, hogy a családon belül legyen anyámmal szemben bármiféle konfliktus.
De volt arra példa, hogyha csalódást okoztál, azt hiszem ezt a szót mondtál, akkor felemelte a szavát, vagy hangot adott, emiatt anyukádnak ezért?
Hát hogyne, sőt, hát egészen bizarr dolgok is történtek. Én amikor második gimnazisták voltunk, akkor őt áthelyezték Budapestről Veszprémbe, és akkor ők leköltöztek. De én nagyon jól éreztem magam a Traffordba, és akkor akkor elhelyeztek egy ilyen katonai kollégiumba, ami hát önmagában nagyon érdekes dolog volt. Tizenvalahányan voltunk egy terembe, emlékszem, hogy az első félévi bizonyítványosztás után az évfolyam felügyelő tanár bejött, és elkezdte kérdezgetni az évfolyam társaimat, hogy mi lett a bizonyítvány, és a harmadik után már csak azt kérdezte, hogy hányból bukott meg. Tehát én meg hát egy olyan jó tanuló voltam, de nagyon nem szerettem ott lenni ebben, akkor fönn a Ménesi úton volt, ahol eldugott helyőrségekben szolgáló apukák gyerekeit hozták föl, vagy honvédsportolók volt.
Azt nem akarta volna, hogy te katona légy?
Hál' Istennek nem. Ez föl nem merült, bennem aztán végképp nem merült fel, hogy ilyen perspektíva legyen. Na de az anyukám látta, hogy ez nekem nem tetszik. Tehát az, hogy amikor vége van a gimnáziumba, akkor bemegyek mondjuk kettőkor, utána nem lehetett kijönni, csak másnap reggel az iskolába. És akkor az anyukám érezte, hogy ez engem nagyon feszít ez a helyzet, és egy kis albérleti szobát bérelt nekem a Déli pályaudvarnál az Alkotás úton. Egy ilyen Lichthofra néző, onnan vagyok szemüveges, mert ott mindig világítani kellett. És hát a kérdésedre válaszolva, ott mondjuk apukám rendszeresen azt mondta anyukámnak, hogy ez a gyerek galeritag lesz. Tehát, hogy ezt anyukám azt mondta nekem, hogy az apád azt mondja, hogy te ott galeritag lesz, hát ez is például fegyelmező volt. Tehát, hát miért lennék én galeritag? Most egyébként is alkatilag nem hiszem, hogy afelé tendálnék, de tehát ilyenek voltak. Tehát
neked ilyenek. Volt ilyen, nem szóval, hogy lázadozó korszakod, de ilyen bohém korszakod,
nem,
okot adott kihágások, nem?
Abszolút nem. Abszolút nem.
Te tőlem, még egy jó fiú voltál.
Hát, hogy is mondjam, visszahúzódó, inkább otthonülő, nem egy mizantróp, tehát arról szó nincs, de azért nem. A bohémság azt hiszem, hogy genetikusan távol áll tőlem.
A Lichthofra néz az azt, hogy nem volt ablaka?
Igen, tehát, hogy abba
azt értem,
igen, nem volt ablaka. Igen, abba, és hát ott mindig világítani kell. Nagyon érdekes szobám volt, mert ott a főbérlő az kortársat, kritikát, valóságot, meg a jói tudja mit járatot, és én egy matracon aludtam, és alatta voltak ezek a folyóiratok összefűzve évfolyamok. És hát mondjuk másodikos, harmadikos gimnazistaként így mindig benyújtam, és valamit kivettem, és akkor ezeket olvasgattam, és úgy érdekes, nem hiszem, hogy mondjuk 15-16 évesen mondjuk kortást vagy valóságot olvasott volna az én nemzedékem, de az valahogy kéznél volt a szószoros értelemben, és akkor olvasgattam.
És mond, ha már nem lettél galeritag, igen, az ő elismerését aztán kivívtad?
Igen, azt hiszem, hogy a végén kivívtam, de nagyon későn. Tehát például én 77-ben, amikor negyedikes gimnazista voltam, akkor megnyertem az országos középiskolai történelemversenyt, tehát engem mondjuk fölvettek volna valószínűleg a bölcsészkarra, de abban, hogy én elmentem a Szovjetunióba tanulni, túl azon, hogy előtte nyáron én voltam egy épített táborban LTS jogászokkal, meg bölcsészekkel, és hát nagyon izgalmasnak találtam azt tehát mint hogy egy időgépben mentem volna ki Moszkvába, szóval, hogy 20-25 évet visszarepültem. Tehát, hogy abban azért az is szerepet játszott, hogy hát azért jó egyfajta távolság, és emlékszem, hogy amikor mondtam a családnak, hogy én megnyertem ezt a versenyt, akkor hát az volt a válasz, hogy jól van, kisfiam. Tehát körülbelül ennyi volt az elragadtatás a családban, de végül is nem vettem rossz néven, hát jól van, kisfiam, hát megvolt, ennyi az egész. És hát szerintem érdekes módon akkor nőttem meg szerintem a szemében, amikor rendszeresen a még létező Népszabadságnak a szombati mellékletében hosszú cikkeket közöltem. És ez valahogy...
Ez volt valami.
Tehát ez valami volt.
Ki is fejezte?
Igen. Elolvasta, és azt mondta, ez komoly munka. Már nem értem meg egyébként a könyveimet, kíváncsi vagyok, hogy arra hogy reagált volna, de ezek a cikkek, ez így rendben van. És egyébként az nagyon érdekes, hogy neki az első házasságában van két fia, és ugye nekem is van egy fiam, nekem az volt az érzésem, hogy az én nem édesfiam, vagy a mi nem édesfiunkat, mint unokát mindenek fölött kedveli és szereti. Tehát, hogy milyen érdekes a történet. Tehát, ha összességében vissza kell gondolnom rá, akkor ezek a negatív dolgok eltörkülnek összességében a késői jó dolgok mögött.
Tehát nem a vér szerinti unokáját, igen, ha jól értem. Igen. Mennyire mindenek felett tudja szeretni?
Hát, mert örömmel fogadta, tehát, hogy ugye idős emberek válogatja, hogy ki szeret unokázni, ki nem szeret unokázni, kinek nyűk, hogy ott van az a gyerek, ki meg örömmel fogadja, és mindig azt láttam, amikor ő ment, hogy örömmel mindketten, tehát az anyukám is, akinek ilyen értelemben édes unokája volt, és a nevelőapám is mindketten, és a róla való beszéd is mindig olyan meleg, meghitt volt, szóval...
Ahogy nálad nem olvadozott, a gyerekednél már igen.
Igen, valami ilyesmi történt, igen.
Arról kérdezhetlek, mondtad, hogy nem édesapáddal nőttél fel.
Igen.
Hogy vele mennyire lett, vagy lehetett aztán később szoros ez a viszony?
Mármint az édesapámmal? Igen, igen. Az édesapámmal végig szoros volt a viszony, már abból kiindulva, hogy az anyukám soha nem tiltott, vagy soha nem mondott semmi rosszat édesapámról, és soha nem akarta azt, hogy megszakadjon ez a kapcsolat, még akkor sem, amikor más városban laktunk, sőt, gyakorlatilag 2-3 hetente én mindig találkoztam. Én ugye Szegeden születtem, az édesapám az jogászember volt, ezen kívül elvégeztem még a testnevelési főiskolát is, kérdeztem, hogy az óvónőképzőre nem gondoltam még ezek után, mert futballozott. És hát nem tudom, hogy a családi mítosz vagy valóság, de ő azt állította magáról, hogy 2 vagy 3-szoros ifjúsági válogatott volt, és utána pedig Szegeden a szalámi gyárnak, vagy annak a, hát mondjuk így a ellenőrzése, vagy támogatása mellett volt egy Kinizsi Húsos nevű futballcsapat, és annak a társadalmi elnöke volt.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Lovas Rozival és Eszbíró Zoltánnal. Ha már a Kinizsi Húsost említi, az igaz, hogy te őrült angol foci drukker vagy?
Hát nem őrült, de...
De megveszekedett.
Már
információim?
Nem, én próbálok egészséges távolságot tartani, mert érzem, tehát hogy érzem, hogy a közelébe vagyok annak, hogy nagyon, nagyon érzelmileg mondjuk függőjévé válik az ember egy ilyen dolognak. Most is egyébként a férjemmel voltunk 3 napot Londonban, amiből egyet Birminghamben voltunk, mert az ő kedvenc foci csapat az Aston Villa, és akkor a születésnapjára, vagy nem karácsony, nem tudom mire, ezt kapta tőlem, és egyébként történt egy Liverpool Aston Villa meccsen, mert én meg Liverpool szurkoló vagyok.
Ugyanaz. Családilag Liverpool, abszolút.
Kérlek?
Abszolút. De ez a fiamtól jön, és ez rám ragadt, és hát ez több évtizedes Liverpool rajongás van a családunkban.
És ez Szoboszlai előtt is így volt?
Abszolút.
Én nekem a Szoboszlaival jött.
Igen. Nekünk ez megvolt előtte, az már csak így habatortán. Ráadásul.
De az mit jelent, hogyha előre tudjátok, hogy van egy Liverpool meccs szombat este 5-kor, akkor megpróbáljátok úgy alakítani előre, hogy tudjátok, hogy ezt szeretnétek látni?
Nem, én bevallom, hogy nekem annyi időm nincs sajnos megnézni, meg őszintén, tehát hogy én így viszont tudom, de azt is egyébként egy agyba el lehet rekeszelni, hogy így ne akarjam tudni, tehát ne foglaljon el nagy helyet az életemben az, hogy egyébként én így odafigyelek, vagy oda drukkolok, vagy odaérzek, hogy ott most egy fontos meccs van. Nagyon sokszor így online olyan módon figyelem, hogy csak így ránézek félre, hogy mennyi az eredmény, és hogy hanyadik percben járunk, és kirúgta a gólt.
De akár előadás közben is?
Nem.
Én tudok olyan színésznőről, akinek a egyik BL meccsnél ki volt téve egy kis tévé, és kinézett néha a színpadon.
Hát olyat én is tudok, igen, hogy hát fontos meccseken van ez a féle
színjátszás.
Nem én. Hallottam, én. Jó. Volt már olyan, hogy mit tudom én, van 10 perc szünetem, és ráfrissítek, hogy mennyi az állás, igen.
És mondjuk egy nagyon fontos meccsnél, nem színházban vagy, hanem otthon nézed, úgy szídod a bírót, kiabálsz, hát hogy meglepődnénk azon a Lovas Rozin?
Igen.
Tényleg? Szítod a bírót, és mondod, hogy a jó téles anyádat?
Az kedves férjem is nagyon jókat szokott szórakozni azokon az állapotokon, igen. Tényleg. Nem tudom, mi történik ilyenkor az ember, és egyébként nagyon jókat mulatok, ahogy általában ezen az egészen, hogy emberek, felnőtt emberek 40-50 ezeren ezekben a stadionokban így kikelnek magukból, és látszik, hogy azt gondolja, hogy ez neki bármi köze van ahhoz, hogy mennyi lesz az eredmény, vagy hogy azok az emberek hogy játszanak, és közben meg pont most, amikor Birmingham az nem egy gazdag város, egyébként nem egy gazdag csapat, az Aston Villa tényleg a semmiből jöttek. fel, és amúgy látszik, hogy ezek ilyen teljesen hétköznapi munkás emberek, akiknek az életük tele van azzal, hogy a csapatuk ma játszik, és hogy ettől jó kedvük van, és ez egy közösség kovácsoló dolog, és hogy sokkal jobb, hogy mondjuk egy ilyen dologba fecskendezik be a felesleges energiát, vagy az érzelmeiket, mint mondjuk bármiféle rossz dologba, és hogy amikor egy-egy ilyen játékos arról beszél, vagy megköszöni a szurkolóknak, vagy hogy miattatok is, akkor én így meglátom ennek a szépségét, hogy tényleg igazából ők egy jó részben szolgálatot teljesítenek, az, hogy szórakoztatják azokat, ez egy népsport, azokat az embereket, akiknek úgy nincs más az életükben, vagy ez szebbé teszi az életüket. És hogy én is észrevettem magamon, akinek egyébként tényleg sok köze nincs ez az egész, ez, hogy egyszerűen ilyen, hogy tud egy fénytörést okozni a napomon, hogyha nyer a csapatom, és az is, hogyha nem. És hogy a nem törjed meg nyilván az ember, hogy nehogy már attól legyen rossz kedvem, hogy
pedig de,
és akkor ettől próbálok, tehát talán még a birtokában vagyok annak, hogy ilyen egészséges távolságot tartsak, hogy ne, tehát hogy tényleg ne tudja lerombolni a kedi állapotomat, vagy bármit.
Amikor szerintem már végzős volt, akkor kimentünk hozzá Londonba, és hát ott voltak barátok még a gimnáziumi évekkel együtt, és akkor ott 6-80 magyar srácok, lányok, bementünk egy pubba, és akkor játszotta a Liverpool a Barcelonával a visszavágót. Ez egy történelmi esemény volt, mert az első meccsen 3-0-ra kapott ki a Barcelonától, és teljesen reménytelennek tűnt. Most ülünk London közepén egy meccsen, ahol a Liverpool játszik, és 4-0-ra nyer egy pubban. Hát leírhatatlan volt ez az egész. Úgyhogy nálunk, mondom,
most te milyen vagy? Ki jön a könnyed?
Ki tud jönni a könnyem? Sőt, őszintén szólva, most már az, tehát az öreg, ma a várba mentem föl a bölcsödébe, mert az unokámért szerdánként én megyek. És életemben először a várbuszon, a 16-oson jött egy ellenőrnő. És akkor előveszem a személyemet, és a nő nem hitte el, hogy nyugdíjas vagyok. Olyan hosszan
nézett. Hát, mint a hája kerekedtek
volna. Mondanak csak, hát körülbelül mielőtt nem őszült a szakállam 15 évvel ezelőtt, vettem a bérletet, és megkérdezte, hogy diák bérletet kérek-e. Mondtam, hogy hát beoragyoztam napon. Szóval, hogy egyfelől nem érzem, hogy öregednék, és ez a mai incidens egy ellenőrrel ebben megerősített.
Egy nagyobb legitimáció nincs.
Igen, hogy az ellenőröt két kell hosszasan le. Oké, de viszont azt veszem észre, hogy mások sikerén tudok könnyezni. Tehát érdekes, amikor kiderült, azt hiszem 2002 volt, amikor kiderült, hogy Kertész Imre Nobel-díjat kapott. Megkönnyeztem. Pedig hát előtte talán egy-egy színházi előadáson 3 mondatot, hogyha vele váltottam. De valahogy az a hír, hogy az a magyar irodalom, amelyik már olyan régóta megérdemelte volna, és ahol legalább van 3-4 olyan ember, aki ugyanazon a jogon már rég megérdemelt volna valamilyen kitüntetést, és amikor megkaptam el, vagy kiderült ez a hír, megkönnyeztem. Pedig hát semmi személyes nincs vele kapcsolatban, de és most is azt érzem, hogyha valakinek van valami sikere, és ez valami neves, valami jó dolog, akkor így spontán elpityeredem. Szóval van bennem. Ez egy kicsit az öregségnek, de hát 2002-ben még nem voltam annyira öreg.
Most se vagy. Hát higgyünk az előnöknek.
Igen. Úgyhogy te vissza, csak egy utolsó mondat eljék. Szóval Liverpool az a Dani fiam, és én is bele lettem, és amikor tehetem, és éppen nincs valami határidő, vagy nincs valami feladat, akkor persze gyakran átjön, és akkor közösen nézzük. Szóval van ilyen.
Amellett, hogy sport, iszonyú színház is az egész. Tehát én pont ezen a meccsen, az Aston Villa Liverpoolon például én még másnap reggel is könnyeztem azon, hogy elcsúszott a Szoboszlai Dominik, és abból lett a második gólja az Aston Villának, és annyira sajnáltam, és láttam, hogy őt is mennyire nyomasztja ez, és ott örül 40 000 ember annak, hogy elcsúszott, és abból lett az a második gól, és utána összeomlott az egész. Tehát, hogy ilyen
tiszt...
Abszolút, igen.
Egyébként, még egy mondat erre. végig, hogy a Dani fiam az a Partizánban dolgozik, és az utolsó világbajnokság, ugye most lesz nyáron, de az előző világbajnokság előtt csinált egy hosszabb filmet a Fotballtársam története címmel. És azt be is mutatták, és ő mesélte nekem, de ez is olyan poétikus, hogy a Szokratész, aki egy elég neves brazil futballista volt, nem jól sikerült, nem tudom melyik évben a világbajnokságon a teljesítménye a brazil csapatnak, és elszerződött a Fiorentinához. És az első sajtótájékoztatón megkérdezték tőle, hogy hát miért egy olasz csapathoz szegődött el. És a Szokratész, aki egyébként orvos volt, azt válaszolta, mert eredetibe szeretné olvasni Gramsit. Most. Szóval, amikor lesz ez az első magyar futballista, aki a német ligában játszik, és azt mondja, hogy eredetibe szeretném Schopenhauert olvasni. Na minden esetre a Szokratész Gramsit akart olvasni eredetiben, szóval ne becsüljük le a futballistát.
És a magyar focistákat se szerintem.
Így van.
Engem mindig nagyon érdekel egy tehetséges ember esetén, hogy mikor adja fel az álmait, ha voltak töréspontok, vagy voltak dilemmák. Azért te, ha jól számolom, de lehet, hogy rosszul adtam össze, 4-szer jelentkeztél, tehát 2-szer Kaposvárra, és 2-szer Budapestre, és ugye harmadszorra vettek fel Kaposvárra.
Nem, Kaposvárra másodszorra, mert oda elsőben nem jelentkeztem.
Tehát akkor hány próbálkozás volt, érvénytelen próbálkozás? 3? Összesen.
Hogy van, 3 Budapesten, és 1 Kaposvárra.
4.
Igen, összességében
nem. 4. Azért az nem kevés. Szóval, hogy eljutottál-e volna oda, arra a pontra szerinted, pláne egy fiatal ember esetén, mert azért szerintem 18-19-20 évesen azért annyira nem alakul ki a szakmai öntudata egy embernek, vagy legalábbis sérülékeny, hogy sebezhető. Hogy azt mondod, hogy hát ha 4-szer azt mondták, hogy nem, akkor én lehet, hogy nem vagyok alkalmas erre.
Én eljutottam erre a pontra az utolsó sikertelen után. Tehát azt mondtam, hogy ennél nagyobb bizonyítékot nem kaphatok arra, vagy visszajelzést arra, hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom, és hogy tényleg őszintén vágytam arra, hogy én azt csináljam, hogy megtaláljam azt a dolgot az életben, amit nekem csinálnom kell. És nagyon, tehát ez az egész színházas, de nagyon szemérmesen és nagyon lassan alakulgatott bennem, és azt hiszem, hogy azért nem ismertem nagyon beleállni, mert hogyha nekem véletlenül mégse ezt kell csinálnom, akkor tehát nem tudhatjuk ezt a dolgot, és ezért le is tettem körülbelül 1 hétre, de utána az volt a megérésem, vagy az ilyen, ahogy figyelgettem saját magamat, hogy ez a valahogy ilyen ős vágyakozás e felé a dolog felé, vagy egy ilyen zsigeri vonzalom, az így nem múlik el. Tehát, hogy hiába döntöttem el, hogy én ezzel nem fogok foglalkozni, hanem keresek valami rendes dolgot, ez így mégiscsak ott motoszkált bennem. És akkor viszont azt döntöttem el, hogy ha ez tényleg így van, akkor kutya kötelessége megtenni mindent azért, hogy beleálljak ebbe, hogy én ezt szeretném csinálni. És akkor szerintem annyit döntöttem el, annyi volt a változás, hogy én magam és mindenki előtt kimertem mondani, vagy mertem akarni ezt az egészet, és onnantól kezdve teljes gőzzel mertem erre figyelni.
Ha nem lett volna a színészet, akkor mi lett volna?
Nem tudom. Fogalmam sincs. Én eltére jártam egyébként ezek alatt az idők alatt, olasz és filmelmélet, filmtörténet szakra. Az olasz ezt viszonylag hamar ott hagytam, mert éreztem, hogy ez a latin, meg grammatika, meg ilyesmi, ez nem az én világom. De a film az nagyon érdekelt, viszont ott is ugye az volt, hogy egyelőre, vagy még mindig szívesebben állnék a kamera másik oldalán, mint hogy így az elméletét tanuljam az egésznek. Nem tudom. Nem tudom. Mai napig úgy érzem egyébként, hogy engem egy csomó minden érdekel még így az életben, amiben lehet, hogyha úgy alakul, akkor szívesen belevetném magam. Azért is talált meg talán csomó olyan lehetőség, amire jókor, jóféle igent mondtam, mert ez folyamatosan bennem volt, ez a keresés.
Milyen fontos, bocsánat, hogy azt mondod, hogy igent mondtam, mert azért én nagyon hiszek a döntésben.
Igen.
Neked volt olyan, ami mondjuk elmondható, és könnyen és röviden narrálható, hogy mondjuk kevésen múlt, hogy nemet vagy igent mondj, és baromi jó sült el?
Igen, volt ilyen.
És elmondható?
Most például egy, biztos, hogy lehet, hogy több is volt, egy sorozat, az még két sorozatról volt szó, illetve nem, az egyiknek nem is volt köze a másikhoz, egy ilyen napi sorozat lett volna, amit addig még nem csináltam, meg egy olyan szerep, amit addig még nem is...
A napi sorozat az, amikor naponta veszitek föl?
Nem, amikor minden nap van egy rész utólag.
Ja, de tehát, egybe fölvesztek több részt.
Ja, igen. és
hát nem is több rész, de hogy azért ez egy ilyen nagyon erőltetett menetbe készül.
Abszolút, igen, és hogy... És hogy...
És arra nemet mondtál, ha jól sejtem.
Igen, de hogy egy hajszálon múlt. Tehát ugye elkezdtem magammal elhitetni, hogy ez jó lesz nekem, vagy ilyet még nem csináltam, ezt is kipróbálom, és bár éreztem, hogy ez nem az én világom, meg talán szakmailag se olyan, de hogy mégis ez a kíváncsiság erősebb volt akkor, mint a, nem is tudom, tapasztalatom, vagy bölcsességem, és ezért majdnem. Tehát már szinte a szerződéskötésnél voltunk, és akkor végül mégis egy több ember véleményét is meghallgattam, meg úgy döntöttem, hogy nem csinálom, és azt nagyon-nagyon jól tettem.
Miért?
Azért, mert borzasztó lett.
A végtere.
Igen. 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 És valószínűleg velem is az lett volna.
De igénytelen volt, igen, ez a jó szóra. Aha.
Tehát, hogy semmiféle olyan szakmai dolgot nem tartalmazott, amivel így tudtam volna azonosulni. Azt hiszem.
Hallom, hogy amikor a Radnótiba szerződtél, megkérdezted például a Kulkát.
Ja,
jók az információ?
Igen, igen. Ő több dologban is megkérdeztem, igen, amikor az volt, igen, hogy az Adél hívott, vagy hagyott egy SMS, de pont próbáltam, ezért nem láttam, csak utólag olvastam az SMS-t, és először a Kulkát hívtam fel, vagy nem, először az Adélt visszahívtam, hogy mi legyen, és akkor kérdezte, hogy le tudunk-e ülni beszélgetni, és hát ez egy igazgatótól azért az így valamit jelent, és akkor felhívtam rögtön a Jánost, hogy figyelj, képzeld el, hogy hívott a Kovács Adél, igen. Ez volt az első, meg sem hallgatta, hogy mi a helyzet, csak azt mondta, hogy igen. És akkor, hát én is azt éreztem, hogy igen.
Csak kellett egy megerősítés.
Igen. Talán. Nem, mint hogyha szerintem kérdés lett volna, bár akkor ugye még nem tudtam az Adél ajánlatát, de akkor is ő neki kellett ezt elmondanom, és az igen, hát ugye azt mondja, hogy így, hát oda, akkor lehet, hogy nem ilyen egyértelmű, ez az én eufóriám, de ő megerősített abban, hogy ez egy jó dolog lesz.
Csomós Mari is ilyen volt?
Igen.
Megmondom, miért gondolom ezt. A legutóbbi kötös interjúnk után te ráhivatkozva posztoltad mindezt ki. És az nagyon szép volt, már nem emlékszem pontosan a Csomós Mari, milyen mondatokkal illette a te akkori szereplésed.
Igen.
De ilyen nagyon-nagyon nekem úgy tűnt, szinte könyvfakasztó módon adtál az ő szavára, és sokat jelentett az ő bólintása.
Igen, nem, meg ő neki voltak ilyen, tényleg, de jó, hogy mondod, olyan gyors ez az egész élet, meg annyi minden történik, hogy ilyen dolgokra nem emlékszünk, vagy nem tudom, nem gondolok rá naponta, pedig ő tényleg. Most látod, meg is hatódtam, mert tökre hiányzik amúgy. Ugye az ő ilyen gesztus, hogy felhív egy interjú után, nem én mondtam neki, hogy hallgassa meg, vagy nem én mondtam neki egyáltalán az, hogy van ilyen, vagy bár, és ez többször előfordult más dolgok kapcsolatban, hogy ő magától felhívott, és elmondta, hogy mennyire jó volt az az interjú, és nem is az, hogy jó volt, hanem az, hogy mennyire jó volt az aránya, mennyire önazonos és őszinte volt, tehát, hogy az ember nem kell mindig adni, meg kimondani, meg fecsegni mindig minden, de néha ez jó, ha van, és hogy ezt olyan klasszul tartom, valahogy egyensúlyba, azt hiszem, ez volt az ő visszajelzése, meg az, hogy nagyon igazi volt, és hogy...
Soha nem találkoztam vele, de már nem tudom, ki mondta, Molnár Piroska, valakitől hallottam, hogy Udvaros Dorottyának van egy mondás, hogy ja, hát aki a Csomós Mari, annak könny.
Igen.
Ugye, hogy van egy ilyen mondás?
Van, igen.
Mert ő milyen volt? Miben állt? Mindenki olyan tisztelettel és szeretettel beszél róla.
Egy könyörtelenül igazi ember volt, tehát benne aztán semmilyen ilyen megjátszás, vagy színészkedés, vagy ilyen viselkedés, az soha nem volt. Ezért nehéz ember is volt, tehát, hogy akivel baja volt, vagy amilyen szituációban viszont ő beleérezte a kamut, vagy valamit, ott azért azzal kegyetlen volt. Tehát nem mondom, hogy... De hát én sajnos csak kevés ideig ismerhettem, szóval vannak, akik ugye mellette nőttek fel, vagy együtt csinálták végig ezt a pályát, de amit én kaptam belőle, az az első pillanattól kezdve egy iszonyú, igazi, finom, befogadó, egyébként karcos is volt, de én azt nagyon bírtam, hogy nagyon szeretettel fogadott, megbízott bennem az, hogy nem is tudom, figyelt, vagy megosztotta a saját bizonytalanságait. Hát ő a futótűzben még, amit együtt próbáltunk, érted, a Csomós Mariként, és én mindig megnéztem a takarásból az ő jelen volt egy monológia, mert olyan fantasztikusan mondta. És akkor jött kis mindig megkérdezett, na, milyen volt? És mondja, hát jó, jó volt, de érted? Tehát, hogy ő is úgy ment be, hogy jónak kell lenni, és utána bizonytalan volt, hogy jó volt-e, vagy elég jó volt-e.
Kérdezek egy látszólag furcsát. Nem tudom, láttad-e gyengébbnek ezen monolog során, de ha láttad volna, vagy láttad, megmerted volna neki mondani, mikor kérdezte, hogy milyen voltam?
Hát azt biztos nem mondtam volna, hogy ne, rossz volt, de ilyet nem tudtam volna menni, mert...
Szóval
ő, igen, tehát, hogy ő nem tudott nem igazán megszólalni a színpadon. Lehet, hogy nem tudom. Éppen nem a leginkább úgy csinálta, hogy mondjuk az adott jelenetet szolgálja, vagy nem volt elég, nem is tudom, valamilyen, vagy az adott szerephez igazítva, nem tudom, elég szélsőséges, vagy bármi, vagy nem volt úgy hangolva a dolog, de hogy ő rosszul nem tudott megszólalni. Ezért nehéz lett volna azt mondani, hogy ez szar, vagy rossz. De azt hiszem, hogy abszolút voltunk olyanban, hogy így elemezgettük. Tehát ő kérdezett, és akkor mondtam, hát lehet, hogy most itt ilyen fáradtabb volt, vagy nem hallatszott elég jól, vagy igen, láttam, hogy ott nem tudom, kiment, vagy elment a figyelme, de hogy szerintem attól még tökre működött az egész. De hogy kb. Ugyanaz a bizonytalanság, ilyen önemésztő szörnyűség, ami engem is egy csomószor megtámad, az úgy benne is ott volt, és ez egy picit ilyen megnyugtató.
Az, hogy te Szovjetunióba kerültél, azért egy érdekes történet. Te szerinted emberileg mit tanultál ebből a helyzetből, hogy nem Magyarországon tanultál, hanem ott? És most nem a szakma érdekel elsősorban.
Nézd, én azt gondolom, hogy ott lettem felnőtt. Tehát, hogy lehet, hogy én két-két és fél évet egy albérletben középiskolásként éltem Budapesten, és emiatt nekem felnőtté kellett volna válnom. Nem hiszem. Szóval nem voltam egy talpra esett gyerek, megoldottam azokat a dolgokat, amit egy 16-17-18 éves embernek úgy meg kell oldani, de hát talpra esettségről szó nem volt. Szóval én ott összességében nem egy drámának, hanem egy izgalmas, érdekes világnak éltem meg, és én visszatekintve se bántam meg, hogy ott voltam ezekben az években.
Azt mondtad egy interjúban, hogy meglepően sok mindent tudtak rólad, mikor kimentél.
Ja.
Mi mindent?
Hát nem az egy érdekes dolog volt. Én ugye eredetileg az IMO-ra, ez a Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, Moszkvában van egy ilyen, hát egy ilyen elit egyetem, jelentkeztem, és felvételizni kellett magyarból, történelemből és oroszból, és ugye amikor külföldre megy az ember, akkor az fél évvel korábban van, mint a magyarországi felvételek, tehát még nem játszott a történelemversenyen az eredmény, és egyszer csak behívtak engem egy ilyen intézménybe, ahol mondták, hogy hát Bíró elvtárs, hát nagyszerű volt az eredménye, minden rendben van, nem tudom, hanyadik helyen vagyok, na de a keze. Mondom, hogy mi az a kezem. És hát arról volt szó, hogy nekem volt egy születési garbinulásom, a bal kezem, az egy ilyen nagy gyerek voltam, és nehezen születtem, és két éves koromig az ujjaimat nem tudtam megmozgatni. Tehát aztán ennek ellenére el akartak vinni katonának, ami mutatja a rendszernek abszurditását, tehát diplomatának, biztos arra gondoltam, hogy nem tud késsel villával lenni, és akkor alkalmatlan diplomatának, de katonának el akartak vinni tankosnak Kalocsára. Szóval az meglepett, hogy azt mondták, hogy hát Bíró elvtárs. Minden pazar, minden a legnagyobb rendben van, de a külügyminisztérium nem tart igényt önre. Mert hogy, és akkor meglepődtem, hogy hát nem volt egyetlen olyan rubrika sem, ahol oda kellett volna írni, hogy milyen hosszú a keze, egyforma hosszú két keze, és így tovább. Tehát láthatóan azokat a, tehát itt esett le a tantusz, hogy azokat az embereket, akiket kiküldtek, vagy kivittek a Szovjetunióba, azokat úgy körbenéztek, hogy akkor ez micsoda.
De neked például eladig az identitásod része volt, hogy a kezeddel volt valami probléma?
Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Tehát engem ez abszolút nem foglalkoztatott.
Azt mondod, hogy nem bántod meg sehogy Szovjetunióba. Nem. kerültél, vagy ott voltál, ott ismerted meg a feleséget?
Igen, ott ismertem meg, csoportársam volt.
Tehát, hogy miért érdekes az élet, hogy az embernek el kell menni több ezer kilométert, hogy megtalálja életetársát.
Igen.
Mert ez valahol véletlen is, meg nem is.
Igen, igen, akarom is, meg nem is. Igen, igen. Hát így hozta a sors. Együtt tanultunk, ő is a filozófia karon tanult, és aztán, amikor a harmadévben föl lehetett venni második szakként esztétikát, akkor együtt tanultunk, és hát azóta is, igen, igen, és ráadásul ugye ő kirgiz, és hát azt hiszem, hogy a kultúrában való eligazodásom, vagy remélt eligazodásom az az ő kulturális érdeklődésének köszönhető, amit időnként nehéz követnem, mert hogy én egy ilyen stacionárius otthonülő, tehát én nagyon jól meg vagyok otthon, és a számítógépem és a könyveim környezetében, de ő, ha kiállítás, ha koncert, meg színházban nagyon-nagyon-nagyon gyakran, és hát őszintén szólva nem egy esetben örülök, hogy elvitt magával, tehát, hogy belegondolok, és hiányozna, hogy azt nem. És most már hogy is van? 84-42 éve élünk együtt.
Igen.
És ő tökéletesen beszél magyarul?
Abszolút. Tehát, hogy ő, hát nem is tudom, 6 nyelven beszél, és az ő magyar tudása az egy ilyen zöldmezős beruházás volt, mert úgy jött 84-ben ide, hogy semmit. Az ég adta világon semmit, és másfél év alatt felsőfokú vizsgát tett le. Persze ebbe beletartozik az is, hogy ugye a kirgiz, az az altai nyelvcsalád török ágához tartozik, és ugye a törökben eleve van egy csomó olyan hang, ami például az oroszban nincs, ő meg a nyelvtani struktúrájában is nagyon sok hasonlóság van. Tehát, hogyha vele valaki 10 percig beszél telefonon, akkor nem biztos, hogy észreveszi, hogy egy nem magyar nyelvűvel beszél. Tehát még annyira fonetikusan és annyira tisztán és annyira irigylésem méltó, szóval irigykedek miatt, hogy ő ezt ennyire tudja.
Egyet mondj még meg, és nem a politikai vetülete érdekel. Szigorúan nem a politikai vetülete érdekel. De két ilyen ember, aki ennyire erős érzelmi viszonyt ápolhat Oroszországgal kapcsolatban. Az, ami ott történik, vagy történt, vagy mondjuk, hogy kiropan egy háború.
Igen.
Az gondolom azért nem, hogy érintetlenül érzelmileg feltétlen, és azt gondolom, hogy téged se. Tehát csak úgy végig gondoltam, hogy mi történik akkor, amikor az ember tudomást szerez arról, hogy ez az ország, az ő szülőhazája, megtámad egy másik országot.
Igen.
Itt Magyarországon több ezer kilométerre onnan, az hogy élitek meg, vagy hogy értitek?
Hát ugye az ő esete annyiban más, hogy 91 végén ugye a Szovjetunió felbomlik, és Kirgizisztán az egy szuverén önálló állammá válik, és bizonyos értelemben az, amit egy újjáéledő orosz imperializmusnak, vagy neoimperializmusnak tekinthetünk, ahhoz ő elég kritikusan tud viszonyulni. Szóval ő ilyen értelemben, ő is kívülálló, tehát benne is van, meg innen is van ebből abból fakadóan, hogy ő nem orosz. Na most az én helyzetem az, hogy egyébként a Klubrádió hívott föl 22. február 24-e hajnalán, hogy elindultak, és mit gondolok erről, és hát sok hatásként ért, mert meggyőződésem volt, hogy ez annyira irracionális, és annyira önsorsontó orosz nézőpontból is, hogy erre nem kerül sor. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindig arra gondolok, hogy van egy másik Oroszország is. Tehát van egy olyan Oroszország, egy része egyébként külföldre ment pillanatokon belül, elképesztő, hogy milyen kulturális aktivitást mutat, és mennyi kiadót hozott létre ez alatt a 4 év alatt. Ez valami hasonló, mint ami a forradalmak után a 20-as években történik, hogy nyugaton kiadók sora, és azon veszem észre magam, hogy most már nem Pétervárról vagy Moszkvából próbálok könyveket beszerezni, hanem a nyugati orosz emigráció frissen megjelenő könyvei érdekelnek. De az az igazság, hogy az, hogy Oroszország egy történelmi zsákutcába navigálta be magát, ahonnan egyelőre nem látom, hogy ki akarna farolni, az azért komolyan megérint. Szomorú vagyok, lesújtott vagyok, és csak bizakodni. Ja, és nem voltam 2019 óta, nem voltam Oroszországban. Ugye 20-ban volt a Covid, aztán 22 elején elkezdődött a háború, és én kifejezetten örömmel mentem mindig Oroszországban, mert mindig volt valami meglepetés, valami izgalom, valami érdekes dolog, és hát miután én Szentpéterváron töltöttem életem Szovjetunióhoz tartozó részét döntően, hát az a város meg eleve ott van a szívem csücskébe, és fáj, hogy nem tudok oda menni, és azt hiszem, hogy még évekig ez nem fog megtörténni, amíg ez a háború be nem fejeződik, és hiányzik, őszintén szóval nagyon hiányzik, és bízom benne, hogy vissza fog térni, de ez a visszatérés és önvizsgálat, hogy mikor fog bennük végbe menni, legalább a nagyvárosi elit mikor teszi meg ezt az önvizsgálatot, erről még nincsenek igazán, még sejtéseim sem.
Hát sajnálom, hogy egy közéleti téma felé tereltem, én hibám, de nem baj, hogy erről beszéltünk, mert érződik, hogy azért ez téged nem hagy hidegen.
Nem, egyáltalán nem hagy hidegen.
Nagyon sokat tudtam volna még kérdezni, de ez időnk véges. Nagyon jó, hogy itt voltatok, én nagyon élveztem.
Én is.
Mi is élveztük, azt hiszem.
Köszönjük szépen.
Mai vendégpárosunk Lovas Rozi és Eszbíró Zoltán volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Loboda István, Turi Lui és Migok Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.